Ebben a feladatban egy hidraulikai alap példát fogunk megoldani. Csővezeték két pontjában mérünk nyomást, átmérőt, és ez alapján fogjuk meghatározni a csővezeték, vagy a csőhálózat két pontja között a veszteséget, illetve az egyéb paramétereit az áramlásnak. Jó, tehát tulajdonképpen arról van ebben a feladatban szó, hogy van egy csővezetékünk, amely lehet tetszőleges alakú, sőt, adott esetben ebben leágazások is lehetnek. Egy a lényeg, hogy két pont van, amiben mi mérünk, a csővezeték egyes pontjában, illetve kettes pontjában. Jó, tehát akár egy hálózata, csővezeték hálózat is lehet ebben a csővezetékben. Egyet tudunk, azaz, hogy több mindent is tudunk, az egyik az az, hogy a csővezeték két pontja közötti magasság különbség az megvan adva. Tehát ugye ez a H magasság, ez ott van, 6,4 méterrel van magasabban, ugye a kettes pont az egyes pontnál. Kihelyezünk mind a két keresztmetszetbe egy nyomásmérő órát, az egyik az P1, a másik P2 nyomást mér. Ugye az egyikben abszolút nyomást tudunk mérni, a másikban viszont vákumot fogunk mérni. Jó, tehát ezt a csőhálózatot kicsit vastagítom, hogy elváljon itt a jó, tehát ebben a csőhálózatban áramlik a folyadék. És még mértünk átmérőket is, tehát a csőhálózatnak az átmérője az D1, illetve a kettes pontban a csőhálózat átmérője D2. És ez alapján szeretnénk, tehát még egyszer, a csőhálózatnak a nyomásveszteségét az adott csőszakaszban, illetve a csővezetéki állandót meghatározni. Haladjunk szép sorban, kezdjük ugye az áramlási sebességgel. Az alap összefüggésünk, miszerint a térfogat áram az az áramlási sebességnek és a keresztmetszet szorzataként adódik. Ugye ebben a feladatban megvan adva a D1 átmérő, illetve a D2 átmérő, illetve még megvan az is állapítva, hogy a térfogat áram, ami ugye állandó, hiszen ebben a csővezetékben, ami befolyik, a klasszikust idézzük, az ugye a másik oldalon ki kell, hogy folyjon. Tehát ugye az anyag megmaradás törvénye tulajdonképpen ez a térfogatára vonatkozó összefüggés. Jó, tehát mindkét pontban tehát ugyanannak a térfogatáramnak kell megjelennie, és ebből a C1 sebességet úgy kapjuk meg, hogy a térfogatáramot azt elosztjuk az A1 keresztmetszettel. Na most a térfogat áram az megvan adva, hogy a 650 liter per perc, tehát ugye akkor 650-et el kell osztanunk 60 000-re. Jó, tehát ugye a liter és a köbméter között a váltószám az 1000, a perc és az szekundum között a váltószám az 60, tehát 1000-szer 60, tehát 60 000, innen jön ez az átváltása a liter per perc és a köbméter per szekundum között. Jó, a keresztmetszetben pedig hát egyrészt ugye 0,2 méter, ugye a 200 mm az 0,2 négyzeten szer pi per 4. Ezt is kiírom azért külön, az A egyenlő D négyzet pi per 4. Ebből adódik ez a kifejezés, és hogyha ezt kiszámoljuk számológéppel, akkor azt kapjuk, hogy ez 0,345 ezred méter per szekundum. Jó, és akkor az első kérdés, ugye határozza meg az áramlási sebességet az egyes pontban, itt ugye az index az az egyes mérőpontra vonatkozó indexelés, tehát ott az átmérővel, illetve a térfogat árammal számolva kapjuk a végeredményt, tehát 0,345 méter per szekundum. Mivel szükségünk lesz a kettes pontbeli áramlási sebességre, a következőben akkor ezt számoljuk ki. Hasonlóképpen fel lehet írni, ugye a C2 az a térfogat áramnak, és az A2 keresztmetszetnek az hányadosa, illetve hogyha felhasználjuk az anyag megmaradás törvényét, ugye a térfogat áram, ha állandó, már pedig sehol nincsen se forrás, se nyelő a csőrendszerünkben, ez azt fogja jelenteni, hogy a C1-szer az A1, az egyenlő C2-ször az A2. Ugye ezt hívtuk kontinuitás törvényének, ami az áramló folyadék anyag megmaradás, vagy tömeg megmaradását fejezi ki, és hát ez esetben mindenképpen cseppfolyós közeg az áramló közeg. Jó, tehát cseppfolyós közegre a kontinuitás egyenlete ebben az alakban írható fel. Hogyha ezt felhasználjuk, ezt a képletet, ezt az összefüggést, mivel egy C1 sebességünk már van, ezért azt is felírhatjuk, hogy C1-szer A1 per A2. Mivel az A1 és az A2-ben is, ugye az 1-es és a 2-es keresztmetszetek számításán is ugye a pi per 4 az szerepel, hogyha ezzel leegyszerűsítünk, akkor akár azt is felírhatjuk, hogyha csőkeresztmetszetünk van, tehát körkeresztmetszetű csőkeresztmetszet, akkor C1-szer D1 per D2 a négyzetem. Jó, tehát ez az összefüggés is számolható, vagy használható, de még egyszer egy kritérium van rá, hogy körkeresztmetszetűnek kell lenni, nyilván itt a belső keresztmetszetre gondolunk, akkor, amikor körkeresztmetszetet mondunk, és nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy az átmérők arányának a négyzete szerepel ebben a kifejezésben. Jó, ezt el szoktam mondani órákon is, előadáson, gyakorlatokon is. Minden esetben inkább azt szoktam a hallgatóknak javasolni, inkább a legelső összefüggéssel számoljanak, hiszen abban az esetben, hogyha rosszul számoljuk már a C1 sebességet, akkor a hibát örökli ez a kifejezés, tehát itt még azon felül, hogy az átmérők arányának a négyzetére oda kell figyelni, még külön arra is, hogy jól számoljuk a C1 sebességet. Bármelyikkel, hogyha számolunk, a C2-re azt kapjuk, most már nem írom föl, csak a végeredményt, ez 0,883 méter per szekundum. Természetesen megint kiszaladtam a margóból. Hát hiába, az A4-es lapgyártóknak valahogy jeleznem kellene, hogy egy centivel legyenek szívesek az A4-es lapot meghosszabbítani. Jó, akkor következő nyomásveszteséget szeretnénk számolni. A nyomásveszteségre a következő összefüggést írhatjuk fel. Ugye az egyes ponton beáramló közegnek az összes energiája az a Bernoulli összeg. Azt mondjuk, hogy ez a belépő közegnek az energiája. Tehát tulajdonképpen az E1, az a P1 per ρ plusz az U1 plusz a C1 négyzet per 2. Ha behelyettesítünk, a P1 helyére ugye millibárban van megadva, és abszolút nyomásként van megadva, tehát ehhez már nem adunk hozzá semmit. millibárt azt pedig megszorozzuk 100-zal ahhoz, hogy pászkált kapjunk. Tehát az azt jelenti, hogy az 1123 millibár az 112.300 paszkál, osztva a sűrűséggel, kilogramm per köbdeciméterben van megadva, itt viszont most váltanunk kell, kilogramm per köbdeciméter, ahhoz, hogy kilogramm per köbmétert kapjunk belőle, ugye egy köbméterben 1000 köbdeciméter van, tehát akkor ezt itt 1000-rel meg kell szoroznunk, tehát akkor az 1017 kilogramm per köbméter. Jó. Kilogramm per köbméter, ezt a köbdecit innen ki radírozzuk, és itt pedig megfordítjuk a kifejezést, mert azt 1 kilogramm per köbdeciméter az 1000 kilogramm per köbméter. Jó, tehát így akkor. És plusz, jót írtam, vagy jót mondtam, csak felcseréltem a két oldalt. Jó, az U1, hát igen, ahhoz, hogy fel tudjuk írni az U1-et, ahhoz szükségünk van egy nulla pontra. Tehát ugye itt ebben az esetben is, mint az eddigi feladatokban, a gravitációs térerő volt az, ami egyedül hat erre a berendezésre. Tehát ugye a G-szer Z, vagyis ebben az esetben G-szer H0, vagy H1, amit hogyha ugye ide írjuk fel, akkor ez kiesik. És plusz C1 négyzet per 2, tehát ugye az U1 az egyenlő nullával, és C1 négyzet helyére pedig akkor azt lehet írni, hogy ez 0,345 négyzeten per 2, és megkapjuk az egységnyi tömegű folyadéknak az összenergiáját, ami 110,48 joule per kilogram. Jó, tehát még egyszer, ez a kifejezés, a Bernoulli féle összeg, az az egységnyi tömegű áramló folyadéknak az energiáját adja meg, amelyben a felületi erőknek a munkája, térfogati erők, vagy más néven az erőterek munkája, és a mozgási energia szerepel. Tehát ez az a három, amelynek az összege fogja adni az áramló folyadéknak az egységnyi tömegre vonatkozó energia mennyiségét. Na most az E2 hasonlóképpen számítható, P2 per ρ, plusz az U2, plusz a C2 négyzet per 2. A P2 az kilopászkálban van megadva, és ráadásul vákum. Tehát akkor ezt a légköri nyomásból ki kell vonnunk. A légköri nyomás az 1024 millibár, ugye megint csak az van, hogy 100-zal meg kell szorozni, akkor a 102.400 millibár, vagy pászkálból ki kell vonnunk, 2340 pászkált, ugye az egy kilopászkál az 1000 pászkált jelent, tehát 2340 per 1017 plusz G szer H2. G szer H2, ugye G szer H egészen pontosan 6,4 szer 10 az 64, plusz C2 négyzet per 2, itt is ezt kiszámoltuk, 0,883 a négyzeten per 2. Kiszámolva ennek az értéke 162,78. Joule per kilogram. Tehát ez azt jelenti, hogy a kettes pontban nagyobb a folyadéknak az energiája, mint az egyes pontban. Tehát ez megszabja a folyadéknak az áramlási irányát. Ez biztosan azt fogja jelenteni, hogy ez a folyadék ez ebben az irányban, sőt, hát itt ugye ketté válva tulajdonképpen ebbe az irányba fog folyni, és itt összefolyva, tehát ebben a csomópontban összegezve, összeadódva fog kifolyni az egyes keresztmetszeten keresztül. Jó, tehát ebben az esetben, mivel az E2 energiamennyiség nagyobb, mint az E1 energiamennyiség, ez azt fogja eredményezni, hogy az E2 nagyobb, mint az E1, ezért ez azt fogja eredményezni, hogy a kettes pontból folyik, áramlik a folyadék az egyes pont felé. Jó, és mindeközben energiát fog veszíteni, ezt az energiaveszteséget számoljuk úgy, hogy mindig a nagyobbból kivonjuk a kisebbet. Jó, tehát ha úgy tetszik, akkor kiteszünk egy abszolút értékjelet, és akkor már biztos, hogy nem tévesztjük el, hiszen az energia veszteségre mindig egy pozitív számot kell, hogy kapjunk. Nos, hát hogyha ezt kiszámoljuk, akkor 162,78-ból kivonjuk a 110,48-at. Erre azt kapjuk, hogy az 52,3 joule per kilogram. Ez még nem nyomásveszteség, mert a nyomásveszteségről tudjuk, hogy az az egységnyi térfogatú áramló folyadéknak az energiavesztesége. Vagyis ezt az előzőekben megkapott eredményt meg kell szoroznunk a sűrűséggel. Tehát a delta P vessző nyomásveszteség, az ρ szor delta E vessző, vagyis 1017-szer 52,3 egyenlő 53189 paszkál. Feladat kilopaszkálban kéri a megoldást, tehát ugye azt 1000-rel elosztva 53,19 kilopaszkál. Én nem váltom át, mert a következő feladatban szükségem lesz még a nyomás értékre, a Pascalban számolt értékére. A következőt lehet felrajzolni. Ugye ezeknél a gépeknél, mint minden egyes berendezésnél, a csővezeték is egy olyan berendezés, egy olyan gép, amelyben ugye folyadékot szállítunk A-ból B, ugye ebben az esetben 2-ből az egyes pontba. Ahhoz, hogy egy munkapontot meg tudjunk határozni, ugye a csővezeték jelleggörbe és a szivattyú jelleggörbének a munkapontját, ahhoz tudnunk kell a csővezeték jelleggörbének a jellegét. Tehát, hogy milyen egyenlet írható fel, vagy szabályszerűség írható fel a nyomás veszteség és a térfogat áram között. Ugye a jelleggörbe az a munkavégzés sebessége és a munkavégzés, tehát az erő, amely munkát végez, a közötti állapít meg egy függvényt. Ebben az esetben, csővezetékek esetében ez a függvény, ez egy másodfokú parabolával írható fel. Tehát ez a másodfokú parabola, ennek a levezetése is, hogy ez miért így van, megtalálható a megfelelő irodalomban, tehát a jegyzetekben, illetve könyvekben. Jó, tehát az írható fel, hogy ennek a parabolának az egyenlete, a delta P vessző, az egyenlő egy B-szer V pont négyzet összefüggéssel. Jó, tehát ez a következő egyenlet, amit ide kiírunk, delta P vessző egyenlő B-szer V pont négyzet. Jó, és ez a B lesz az, amelyre rákérdez a feladat. A csővezetéki állandót szeretnénk meghatározni. Ez miért jó nekünk, hogy tudjuk egy csővezetéknek az állandóját? Ez azért jó. Adott esetben megváltoznak az áramlásnak a paraméterei, mondjuk a szivattyút átszabályozzuk egy másik fordulatszámra, az alapján meg tudjuk, ki tudjuk számolni, ki tudjuk mérni, hogy mekkora nyomást fog számunkra biztosítani, és ez alapján azt is ki tudjuk számolni, hogy a megváltozott nyomással mekkora térfogatot fog szállítani nekünk, milyen térfogatáramot fog nekünk szállítani a csővezetékben. Egyedül csak a csővezetéki állandót kell ahhoz nekünk tudni, utána már tetszőleges behelyettesítéssel tudunk számolni vagy térfogatáramot, vagy adott esetben adott térfogatáramhoz mekkora nyomást kell a szivattyúnak kifejtenie. Jó? Tehát tulajdonképpen a szivattyú jelleggörbe, általában az egy ilyen jelleggörbe, és a kettő meccés pontjában alakul ki az a munkapont, amely az adott munkapont, az adott állandósult állapotú folyadékszállítást térfogatáramát és nyomását biztosítja nekünk, vagy nyomásveszteségét, hát ugye attól függ, hogy szivattyúról, vagy éppen csővezetéki veszteségről beszélünk. Jó, tehát nekünk ezt a B-t kell meghatároznunk. Most, ha ránézünk a mérték egységére, ha ülünk, akkor jó, hogyha állunk, akkor pedig keressünk ugye egy alkalmatos ülő alkalmatosságot, hiszen ugye pascal per köbméter per óra a négyzeten. Hát ugye ez a mértékegység abból adódik, hogyha átrendezzük az egyenletünket, hogy a nevezőben a delta P vesző, vagy a számlálóban a delta P vesző, tehát a nyomásveszteség, a nevezőben pedig a térfogat áramnak a négyzete fog szerepelni. És hát látható az, hogy ez esetben a nyomásveszteséget pascalban kell behelyettesítenünk, a térfogatáramot viszont köbméter per óra mértékegységben, és ráadásul még azt is ugye négyzetre emelve. Jó, tehát ezeknél a feladatoknál soha ne az éppen rendelkezésre álló mennyiségekkel számoljunk, hiszen ugye a nyomás esetében mondjuk a pascal az éppen az a mértékegység, amiben helyettesítenünk kell, tehát 53189, viszont a nevezőben át kell váltanunk, mert hogyha most 650 liter per perccel számolunk, illetve azt helyettesítjük ide be, akkor utána a pascal per liter per perc a négyzeten mértékegységi csővezetéki állandót kell utána átváltanunk. Szerintem élő ember nincs, vagy legalábbis csak idő kell persze hozzá, hogy azt utána pascal per köbméter per óra négyzetbe átszámolja. Jó, tehát itt tényleg az a praktikus, hogy először a liter per percet átszámoljuk köbméter per órára. Na most, az egy köbméterben ugye 1000 liter van, tehát akkor ugye az azt jelenti, hogy a 650 liter per perc az 0,65 köbméter per perc, illetve hogyha órába szeretnénk, akkor ugye ezt akkor meg kell szoroznunk 60-nal, tehát tulajdonképpen 1000-rel osztunk és 60-nal szorzunk. Ez azt jelenti, hogy 39, tehát 650 szorozva 60-nal elosztva 1000-rel, az 39 köbméter per óra. Tehát ide akkor a 39 négyzeten helyettesítjük, és így kapunk 34,97. Nem írom le többet ezt a mértékegységet, csak behelyettesítek ide 34,97. Jó, tehát ez lesz a csővezetéki állandó. És persze ennél a csővezetéki állandónál arra kell odafigyelnünk, hogyha adott esetben megvan adva egy térfogatáram, mondjuk 100 liter per perc térfogatáram, akkor először azt a 100 liter per percet át kell váltanunk köbméter per órába, és utána fogjuk tudni kiszámolni, hogy adott esetben a 100 köbméter vagy liter per perces térfogatáramhoz mekkora nyomásveszteség fog tartozni. Jó, tehát nagyon fontos még egyszer, hogy számolás előtt átváltsunk arra a mértékegységre, amiben szeretnénk megkapni, vagy nem mi szeretnénk megkapni, hanem a feladat kérdez erre rá tulajdonképpen, illetve, hogyha rendelkezésünk rá egy csővezetéki állandó, akkor utána először megnézzük azt, hogy milyen mértékegységben kell a nyomást behelyettesíteni, illetve a térfogatáromot, és akkor annak megfelelően átváltva, helyettesítve kapjuk az adott nyomás, vagy éppen az adott térfogatárom mennyiséget. Jó. Tulajdonképpen ezzel a feladatot meg is oldottuk.